Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szeretnénk most, Úr Jézus Krisztus, őszintén megállni Te előtted. Szeretnénk levetkőzni minden képmutatást, szereplést, és valóban leplezetlenül a Te igéd előtt megállni. Köszönjük, hogy bár lenne mit szégyelnünk, mégis eléd jöhetünk, mégis szeretsz, mégis elfogadsz. Köszönjük, hogy az életedet adtad értünk, hogy ezt megtehesd. Te látod a mi szívünket, hogy mégis milyen sokszor valamit mondunk, és máshogy tesszük. Milyen sokszor képmutatóan élünk. Te látod, milyen dolgok kísértenek meg bennünket. Köszönjük, hogy a Te igéd világos útmutatást ad mindezekben. Köszönjük, hogy abban megtalálhatjuk a szabadulás útját. Köszönjük, hogy Te magad vagy a szabadító, és tőled kérhetünk a rabságainkból feloldozást. Könyörgünk szent lelked által, légy itt közöttünk, áld meg az igédet, add, hogy azt őszinte, nyitott szívvel tudjuk fogadni, és add, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk a Te szabadnak. Amen. A Bibliában nagyon sokféle történet van. Vannak benne történetek népek sorsáról, háborukról, királyokról, prófétákról, hatalmas csodákról, nagy fordulatokról, amelyek egész országok életét megváltoztathatják, de vannak benne egészen mindennapi, akár a romantikus történetek is. Hóseás könyve is látszólag egy jelentéktelen dologgal kezdődik, nem nagy tanítással, nem csodatételekkel, nem háborúval, hanem egy házassággal. Egy férfi és egy nő kapcsolatával. Ebben viszont megjelenik majd a dráma, jön a megcsalás, a hűtlenség, az elszakadás, és talán izgul is az olvasó, ha olvassa a Hóseás könyvét, hogy vajon helyreállnak-e a dolgok a végén? Lesz-e boldogan élnek, míg meg nem halnak? Vagy már túl késő helyrehozni azt, ami elromlott. Kicsit olyan, mintha egy szerelmi drámát, egy szappanoperát néznénk. És mégis, amikor azt a történetet olvasni kezdjük, akkor hamar kiderül, hogy itt nem csupán két ember kapcsolatáról, egy házasságról van szó, mert a házasságuk története mögött egy még nagyobb kapcsolat rajzolódik ki. Isten és az ő népének a kapcsolata. És ezt már hallottuk többször is itt a délelőtt folyamán, hogy a Bibliában sokszor így van ez, hogy Isten és az ember kapcsolatát a Szentírás a házassághoz hasonlítja. Így szólal meg Isten ebben az emberi történetben, és hallgassuk is meg Hóseás könyvének kezdetét, az első fejezet első három versét. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr. Menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Ugye már megszokhattátok, hogy a prófétáknak az a feladatuk általában, hogy menjenek el egy néphez, és hirdessék nekik az Isten igéjét. Isten mond nekik valamit, azt meghallgatják, és egészen egyszerűen továbbadják azt, amit hallottak. És ehhez képest Hóseás egy egészen különleges feladatot kap. Neki nem csak beszélnie kell, hanem Isten egy olyan feladattal bízza meg őt, amilyen keresztül Hóseás egész élete egy igehirdetéssé válik. Az Úr azt mondja neki, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt. Itt valószínűleg nem arról van szó, ha a héber szöveget vizsgáljuk, hogy Hóseásnak egy prostituált nőt kellett volna elvennie feleségül. Nagy valaki úgy menjen haza, hogy pátyon ezt hallotta a csendes napon, hogy prostit kell elvenni. Nem erről van szó. A héber szöveg inkább arra utal, hogy egy olyan nőt kellett elvennie Hóseásnak, akiről Isten már tudta, hogy hűtlenné fog válni, akiről tudta, hogy parázna lesz már a házasságon belül. vagy kívül. Tehát úgy kell ezt értsük, hogy ez a nő már a házasságban vált paráznává. De mit is jelent a paráznaság? Ki a parázna? Ezt fontos tisztázni itt az elején. Paráznaság alatt alapvetően a házasság törést, a házasságon kívüli megélt szexuális életet és az ehhez kapcsolódó bűnöket szoktuk érteni. De a Bibliában nagyon sokszor a paráznaság nem csak ezt a testi paráznaságot jelenti, hanem a szövetségszegést is. Azt, amikor az ember megszegi, felrúgja az Istennel kötött szövetséget. Tehát amikor a nép bálványt imád, vagy hátat fordít Istennek, vagy a maga feje után megy, nem Istentől várja a boldogulását, akkor paráznaságot követel, megtöri a szövetséget. Hósás könyvében mind a két jelentés előfordul, a testi meg a lelki paráznaság is. Egyrészt szó szerint jelenti a házastársi hűtlenséget, hogy az asszony megcsalja a férjét. Másrészt a lelki paráznaságot is, amikor Isten népe Isten helyett a bálványokhoz fordul. És ez segít megérteni azt is, hogy miért kap Hósás ilyen durva és nehéz feladatot. Mert Isten nem csak szavakkal akarja megszólítani a népet, hanem egy látható történetet ad nekik. Hósás házassága egy tükörré válik, hogy amit ő átél a házasságban, hogy ő szereti a feleségét, a felesége mégis megcsalja és otthagyja őt, az bemutatja azt, hogy a nép mit csinál Istennel, hogy ők is megcsalják Istent, mennek a bálványokhoz, és hátat fordítanak az Úrnak. Tehát Hósás élete maga az igehirdetés, Isten az ő népével kötött szövetségét itt egy házassághoz hasonlítja, hogy ő a hűséges férj, Izrael pedig a hűtlen asszony. Mert ahogyan Gómer megcsalja Hósást, a nép is úgy csalja meg Istent a bálványokkal. A filmekben sokszor van olyan jelenet, hogy hazatér az egyik házas társ, az egyik fél, és ágyban találja egy szeretővel a másikat. Na most itt is ez történik az igényben, hogy Isten rátekint a népre, és ágyban találja a bálványokkal. Ha ezt képiesen kéne bemutatni. Szörnyű jelenet, és nem sokára látjuk, hogy hogyan jutottunk ide, miként paráználkodott a nép. De előbb nézzük meg, amiről itt olvastunk, hogy létrejön a házasság, és a folytatás az, hogy Gómer gyermekeket szül Hósásnak. És Isten ad nevet ezeknek a gyermekeknek, és ezek is üzenetté válnak. Az első gyermek a Jezreel nevet kapja. Ez egyszerre emlékeztet egy korábbi vérontásra, amit az egyik király követett el, és a jövőre nézve pedig jelzi azt, hogy Isten is így fog véget vetni Izrael országának, ha tovább mennek a paráznaságban. Tehát ez a név is ítéletet hordoz, annak a következményét, hogy a nép elszakadt Istentől. A második gyermek neve Ló Ruhama, vagyis nincs irgalom. Ez azt fejezi ki, hogy a nép olyan messzire került Istentől, hogy többé nem számíthat ugyanarra az irgalomra, amire a korábban. A kapcsolat megszakadni látszik. És a harmadik gyermek neve is ítéletes, Lo Ammi, azt jelenti, hogy nem népem. Mintha Isten azt mondaná, hogy már nem vagytok a népem. Hogy az a szövetség, amit veletek kötöttem, ti azt felbontottátok, felrúgtátok a paráznaságotokkal, nem lehet így, hogy már a népem vagytok. Tehát mindhárom gyermeknek a neve ítéletet hordoz, és ezek a nevek bemutatják azt, hogy hova vezet az, ha paráználkodással felrúgjuk az Istennel kötött szövetséget, és hátat fordítunk neki. Jön az ítélet, megszűnik az irgalom, a szövetség, és talán itt már érezzük, hogy nem ez lesz a történet vége, nincs itt vége a sztorinak, mert Isten nem hagyja ezt annyiban. Viszont mielőtt erre rátérünk, még vizsgáljuk meg, hogy mi is volt igazából a nép bűne. Mert itt mondjuk, hogy paráznaság, ott hagyták az Urat, de hogyan, mivel? Már kifejtettük, hogy elsősorban az volt a nép bűne, hogy megcsalta Istent. Itt egészen drámaian írja az ige, gyűrűvel és nyaklánccal ékestette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett. Így szól az Úr. A nép megfeledkezett az igazi Istenről, és mindenben úgy tett, hogy azzal elnyerje a szeretőinek, a bálványoknak a tetszését. Még ezért ki is díszítette magát. Gondoljunk csak bele, milyen fájdalmas ez egy férnek, most itt jelen esetben, de ugyanilyen fájdalmas egy feleségnek is, Azt látja, hogy a társa kiékesíti magát, földíszíti magát, hogy a másik embernek tetszen, és engem meg elfelejt, rólam meg is feledkezik. És ha tovább olvassuk Hóseás könyvét, kiderül, hogy ez a lelki paráznaság, ez teljesen eluralkodott az országban, meghatározta a nép egész életét. Fejezeteken keresztül olvashatunk arról, most ezt nyilván nem fogjuk megtenni, hogy a hűtlen nép hogyan szomorította és csalta meg Istent. Például ez a lelki paráznaság testihez is vezetett. Szokás volt ezekben a pogány vallásokban, hogy a vallás részeként a férfiak prostituáltakkal feküdtek le, és ez volt a vallás gyakorlás. De a nők sem maradtak ki a kicsapongásból, írja az ige, hogy volt itt részegség, önkívületbe futó bulik, szexuális szabadság, a közerkölcs is teljesen megromlott, eltűnt a hűség, az igazság, a becsület, ezek helyét átvette a hazugság, a lopás, a vérontás. És a legmegdöbbentőbb mégis az, hogy mindez együtt élt a vallásossággal. Voltak papok, mentek az ünnepek, folyamatosan felszállt az áldozatok füstje, úgy tűnt, hogy minden rendben van. Az emberek odafigyeltek a vallásra, megvoltak a szertartások, adakoztak, megvoltak az ünnepek, letudták Isten dolgait. Szájukkal és a képmutató életükkel dicsérték az Urat, közben pedig belül paráznák voltak. Mintha valaki megcsalná a házastársát egész héten, hétfőtől szombatig, és vasárnap virágot visz haza, és úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Hát így nem lehet. Pontosan ez történt Izraellel. Kívül vallásosak voltak, Isten népe, megtartották a szombatot, ebbe biztos vagyok, belül pedig paráznák. Az ajkuk tisztelte az Urat, az életük pedig megcsúfolta, és megtagadta. Ez persze csak régen volt. Ma már elő sem fordulhat. Hát ma nem így van. Van templom, van Isten tisztelet, vannak kimondott imádságok, elénekelt énekek, vallásos szavak, fogadalmak, szereplő bizonyságtételek. De tényleg úgy van az, ahogyan mondjuk. Vagy olyannál váltunk, mint az akkori nép, hogy a szánkkal mondunk valamit, az életünk pedig egészen mást mutat. Elénekeljük, hogy minden csak te, semmit én, mindent neked adok, Uram, közben meg a döntéseimbe bele se szólhat. Elimádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, de közben meg csak a saját terveimhez akarom megszerezni az ő áldását. Vajon nem környékeze meg bennünket is ez a paráznaság, amiről az igében olvastunk, hogy elvileg Isten népe vagyunk, de közben megyünk a bálványokhoz, megyünk máshol keresni a boldogságunkat. És keresztény fiatalok hazudoznak, csalnak, nézik a pornót, belemennek, paráznak kapcsolatokba. Ez az egyik legnagyobb veszély, amikor látszólag minden rendben, akkor kereszténynek mondom magam, magamat is igyekszem becsapni és meggyőzni, de közben a szívünk egészen máshol van, és megyünk a szégyenbe, rejtőzködünk, hogy ki ne derüljön. Tehát látjuk a nép bűneit. Megromlott erkölcs, testi és lelki paráznaság, képmutató vallásosság. De hogyan kerültünk ide? Olvassuk csak, azt mondja Hóseás könyve. Hiszen paráználkodott az anyjuk, ugye itt a népre gondol, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta, elmegyek a szeretőim után. Ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent, olajat és italt. Nem ismerte fel, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Az egész onnan indult, hogy a nép elment a szeretői a bálványok után, gondolva, hogy azok fognak majd neki élelmet, kenyeret és vizet, ruházatot, gyapjút és lent, és örömet, azaz olajat és italt adni. Tehát a nép azt gondolta, hogy az alapvető szükségleteiket, azokat a dolgokat, amik kellenek a boldog élethez, azt majd a bálványok tudják biztosítani, és nem az élő Isten. És mindeközben elfeledkeztek arról az Istenről, akik ezt meg tudja nekik adni, aki ezt már meg is adta nekik, aki kihozta őket Egyiptomból, aki gondoskodott róluk a pusztában, aki megadta nekik az országot, róla megfeledkeznek, és mennek a bálványokhoz, ők majd megadják nekünk a szükségeinket. És itt már Anna hozta ezt, én is felírtam a készülés során, amit Pascal mond, hogy az ember szívében van egy Isten alakú űr, amit semmi teremtett dolog nem tud betölteni, csak maga Isten. És az egész ember egész élete sokszor annyiból áll, hogy ezt az űrt próbálja betömködni. Láttuk is a képet. Van, aki a sikerrel, hogy majd, ha lediplomázom, majd, ha jó állásom lesz, majd, ha végre valaki leszek, vagy a vagyomban, hogy ha majd, ha gazdag leszek, ha jól megszedem magam, akkor boldog leszek, vagy ha majd lesz társam, majd, ha megházasodom, majd, ha lesz gyerekem, akkor minden rendben lesz, megszűnnek a kísértések, és Anna is elmondta, hogy ez nem oldja meg a kérdést. Vagy van, aki az élvezetekben, szórakozásban, élményekben, szexualitásban próbálja megtalálni azt, amit igazán keres. És hogy ezek mind olyan dolgok, amik lehetnek jók, lehetnek Isten ajándékai, de nem tudják betölteni azt az űrt, amit egyedül Jézus tud. Tehát hol tartunk? Ott, hogy a nép parázna, egyre mélyebbre süllyedt a bűnében, és teljesen hátat fordított Istennek. Na de mi erre Isten válasza? Tudja-e valaki, hogy a törvény szerint mi járt a paráznaságért, a házasság törésért, Mózes törvényében? Megkövezés, halálbüntetés, így van. Az 5 Mózes 22-22-ben olvassuk. Ha rajta kapnak valakit, hogy férj és asszonnyal hál, mindkettejüknek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszt Izraelből. Tehát ez a törvény. Ez lenne a teljesen jogos büntetése a nép paráznaságának. És itt már szóba jött Jézus és a parázna asszony története. Ott is ezért hozzák a farizeusok az asszonyt, hogy kövezzék meg. Hát ez a méltó büntetése. Azt írja a törvény, hogy a paráznáknak meg kell halniuk. Tehát Isten teljesen jogosan mondhatta volna, tudhattátok volna, mi a törvény, előre megmondtam nektek, hogy mi lesz a paráznaság következménye, most jól megbüntetlek titeket, eltöröllek titeket a földszínéről, senki se fog rátok emlékezni, ezt megérdemlitek. És teljesen jogosan mondhatta volna ezt Isten. És ezzel szemben mit mond az Úr Hóseásnak? Szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak. Ahol mi az ítéletet várnánk, ott Isten nem ítélni kezd, hanem szeretni. Nem azt mondja Hóseásnak, hogy felejtsd el az asszonyt, ne is foglalkozz vele, keresd magadnak egy hűségesebbet. Nem azt mondja, hogy most már legyen ennek vége, hanem éppen az ellenkezőt, hogy szeresd csak tovább. Gondoljuk csak bele, milyen lehetetlen kérés ez. Képzeld magad Hóseás helyzetébe. Tudnál olyas valakit szeretni, akit te kitartóan szerettél, és mégis újra és újra megcsalt, hűtlenül elhagyott, közben még csak megbánást sem mutatott, bocsánatot sem kért. Tudnád őt szeretni? Egyszerűbb lenne otthagyni, bosszút állni, lezárni a dolgot. Helyette mit mond Isten? Szeress csak tovább. Miért? Mert Isten is így szereti az ő népét. Úgy szereti az övéit, hogy azok közben nem szeretik őt teljes szívvel. Úgy marad hűséges, hogy azok közben hűtlenül elhagyják őt. Úgy fordul feléjük, hogy közben a nép hátat fordított neki. Nem azért szeret, mert a nép szerethető lenne, vagy mert megérdemelnék, hanem azért, mert ő maga a szeretet. Ez az ő jelleme, és ő magát meg nem tagadhatja. Tehát Isten parancsol, hogy szeress csak tovább, és Hóseás engedelmeskedik. Mert nem elküldi az asszonyt, nem megkövezteti, nem bosszút áll, hanem tovább szereti őt. És mit olvasunk? Ezt már Hóseás mondja, hogy megvettem az asszonyt 15 ezüstért és másfél hómer árpáért. Valószínűleg ennek a bűnös asszonynak az életmódja különböző adósságokkal is járt. És meg kellett ebből őt váltani, ki kellett fizetni az adósságot. És Hóseás ezt megtette, kifizette a hűtlenség, a bűn, a szégyen árát. Na ez az evangélium. Hiszen Isten is pontosan ugyanezt tette. Mi őt hűtlenül elhagytuk, megszegtük a szövetségét, hatalmas adósságot gyűjtöttünk össze, olyat, ami az életünket követeli, de mielőtt jönne a behajtás, ő kifizette az adósságot. Hóseás ezüstön fizette ki a felesége tartozását, ezzel szemben Isten bennünket nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltott meg, hanem a báránynak, Jézus Krisztusnak a drága vérén. Jézus azért halt meg, hogy neked, meg nekem ne kelljen. Hogy ezt a hatalmas adósságot nem neked, meg nekem kelljen megfizetni. Ő fizette ki a hűtlenségünk, a lelki paráznaságunk árát. És itt már előre vetítette ezt Hóseás próféta életén keresztül. Újra és újra rácsodálkozok, hogy a Bibliában mindenhol Jézust lehet meglátni. Itt is látjuk, hogy kész a megváltás. Megnyílt a helyreállás útja. De hogyan tovább ezek után? Azt olvassuk, Isten mondja, azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Azon a napon férjednek fog szívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé a baálodnak. Kiveszem szájából a baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy. Ő pedig ezt mondja, én Istenem. Egészen megdöbbentő. Isten udvarlásba kezd. Isten elkezd udvarolni annak a népnek, amelyik megcsalta őt már ezerszer. Érted ezt? A mindenható Isten, aki csak egy pillantásával teljesen jogosan eltörölhetne téged is a föld színéről, jön és udvarol neked. Annak, aki ezerszer megcsaltad őt, meg hűtlenül elhagytad. De hogyan udvarol? Azt olvassuk először, hogy elvezet a pusztába. Én ezt régen mindig olyan romantikusnak képzeltem el, hogy milyen szép, hogy Isten egy kies tájra elviszi a népet. De aztán rájöttem, hogy a Biblia nem egészen így beszél a pusztáról. A puszta általában a szenvedés, a megpróbáltatásnak a helye. Isten hagyta, hogy a nép paráznosságának meglegyen a következménye. Hagyta őket a pusztába jutni, a nyomorúságba. És Isten sokszor megengedi nekünk is, hogy a bűnünk miatt mélyre jussunk, a pusztába, a nyomorúságba. De miért? Azért, hogy ott tudjon hozzánk szólni. És itt jön a második, hogy szívhez szólóan beszél a néppel. Nem megdorgálja őket, nem a fejükre olvassa, hogy jaj, ezt tettétek, nem szóvá teszi, hogy ő előre megmondta, mi lesz, hanem szívhez szólóan beszél. Udvarol. A szívükre beszél. Szerelmet vall. Egyszer valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy a Biblia az Isten szerelmes levele hozzánk. És Isten ma is szívhez szólóan beszél hozzád ebben a könyvben. Ebben mutatta meg az ő szeretetét. Ebben vallott szerelmet. És ezt persze értsük jól, mert ez a szerelmes üzenet igazából az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Harmadjára pedig eljutunk a napunk vezérigéjéhez, mert Isten azt mondja, hogy eljegyezlek magamnak örökre. Nem furcsa ez? Hát Isten úgy beszél a néphez, mintha az a nép egy tiszta, szűz hajadon volna, egy egyedülálló, akinek még meg lehet kérni a kezét. Hát nem arról volt szó, hogy a nép már a felesége volt, csak paráználkodott és megcsalta őt? De. Akkor hogy lehet ez, hogy mégis egyedülállóként tekint rá? Azt látjuk, hogy Isten nem csak egyszerűen visszafogadja a hűtlen asszonyt, a népet, ő ennél többet tesz. Teljesen megbocsátja és eltörli a múltat. Nem is emlékszik rá, mintha meg se történt volna. Úgy tekint a népre, mintha teljesen tiszta mennyasszony lenne, akit el lehet jegyezni, akivel most készül Fridre lépni. Még a gyerekek nevét is megváltoztatja. A Jezriel már nem az ítéletre, hanem Isten gondviselésére fog emlékeztetni. A nincs irgalom helyett Isten irgalmas lesz, és a nem népemnek azt mondja, népem vagy. Isten háromszor mondja el, eljegyezlek magamnak. Gyönyörű lánykérés, és neked is szól. Mai nyelvre lefordítva Isten kérdez, hozzám jössz? Ezt megint csak értsük jól. Hozzám jössz, azaz Szeretnél velem örök szövetségre lépni? Egy örök szeretet közösségre, amiben egymáshoz hűségesek vagyunk, amiben én kitartóan szeretlek téged? Isten lánykérése elhangzik. Mi a te válaszod? És Ósás könyve nem hagy minket segítség nélkül sem. A 14. fejezetben a próféta egészen konkrét útmutatást ad a népnek, hogy hogyan válaszolhatnak Isten szerelmes vallomására. Hogyan mondhatják ők is, hogy mindörökre igent mondok neked. Olvasom. Ezt ugye Hóseás mondja a népnek. Térj meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadj szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. És itt már Isten válaszol. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a Libánon fái. Efraimnak nem lesz köze többi a bálványokhoz. Én majd meghallgatom és törődöm vele. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus. Tőlem kapod majd a gyümölcseidet. Itt 5 egészen konkrét lépést látunk, hogy hogyan lehet az Úrhoz visszatérni. Hogyan lehet neki igent mondani a lánykérésére. Az első, az a helyes diagnózis. Ez egy felismerés, hogy én a saját bűnöm miatt kerültem oda, ahol vagyok. A saját bűnöm miatt buktam el. Nem a szüleim az oka, nem is a testvérem, nem a barátom, nem is végképp nem Isten. Nagy lépés ez, amikor valaki eljut ide, hogy már nem másokra mutogat, nem bűnbakot keres, hogy miatta buktam el, miatta vagyok ilyen, hanem rájön, hogy én vagyok a hibás, a saját bűnöm miatt buktam el. A mi részünkről ezzel kezdődik a kapcsolat helyreállása, az Úrhoz való visszatérés, hogy felismerem, hogy mi a baj, hogy a saját bűnöm miatt buktam el. A második az, hogy amikor meghallom Isten szavát, bár eddig hátat fordítottam neki, most megfordulok. Ezt jelenti szó szerint a megtérés, a héber súb azt jelenti, hogy megfordulni. 180 fokos fordulatot venni. Eddig mentem a paráznaságba, most hátat fordítottam, és megyek az Úr fele. Meghallottam az ő szívhez szóló beszédét, megfordulok, és szövetségre lépek vele. Elindulok a jó irányba. Neked is szól a felszólítás. Térj meg Istenedhez. Most először, ha ez még nem történt meg, vagy sokadjára, ha a hitedben elbizonytalanodtál. A harmadik lépés a bűnvallás. Ez igazából összefügg a megtéréssel, mert az életváltozás azzal folytatódik, hogy megvallom Istennek mindazt, amivel megszomorítottam őt. Nem csak úgy általánosságban, hogy jaj, bocsáss meg Istenem, hogy bűnös vagyok, meg gyarló ember, mint a többiek. Nem, konkrétan. Uram, ezt meg azt követtem el. Loptam, csaltam, hazudtam, paráználkodtam, önző voltam, bántottam a másikat, stb. Az ige azt ígéri, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igazű, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. A negyedik lépés a bűn elhagyása. Itt a nép felsorolja, hogy mit nem fog csinálni többé. 3 nemet olvasunk. Azt mondják, hogy nem idegen népektől, Asszíriától, nem is a saját erőnktől, a lovainktól fogjuk várni a biztonságot, nem is fordulunk a bálványokhoz, mint eddig, ezt abba hagytuk. Most már csak nálad keresünk irgalmat. Tehát nem áll meg ott a kapcsolat helyreállítása, hogy megvallom a bűnt, hanem azzal folytatódik, hogy mindenre nemet mondok, ami Isten szemében rossz. Megtagadom a bűnös szokásokat, amiben eddig éltem, és kijelentem, hogy soha többet nem folytatom úgy, ahogy eddig. Ez persze nem azt jelenti, hogy tökéletes leszek, és nem bukok el soha többet semmiben. Ezt hallottuk délelőtt is. De azt jelenti viszont, hogy nem akarom tovább dédelgetni a bálványaimat. Nem akarok velük élni, harcolok ellenük, lerombolom őket. És a példabeszédekben is olvashatjuk, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. És most jön az ötödik. Az ötödik már nem is igazán az ember lépése, mert Isten az, aki megígéri, hogy a megtérés után kigyógyítja a népet a hűtlenségéből, szívből szeretni fogja őket, és gyümölcsöző élettel ajándékozza meg őket. Virágozni fognak, mint a lilium, és gyökeret vernek, mint a libánon fái. Tudjátok-e, hogy a fehér lilium, ami akkoriban őshonos volt Izraelben, minek a szimbóluma, jelképe? Igen. És összefügg az újrakezdés után az ártatlanság, a tisztaság, sokszor a szüzesség. A parázna népet Isten egy liliomhoz hasonlítja, ami a tisztaság, szüzesség, ártatlanság képe. Ennyire tisztává tesz Isten, ha bűnbánattal hozzáfordulunk. És olyan szép, ahogy a végén mondja Isten, hogy tőlem kapod majd a gyümölcseidet. Isten gyümölcs terméssel ajándékozza meg azt, aki hozzátér. És lehet neked is gyümölcsöző életed. Lehet Isten dicsőségére élni. Lehet olyan életed, amelyben másoknak is haszna van, ami az Úr tervébe beleilleszkedik. Tehát látjuk az öt lépést. Te hol tartasz? Még mindig vakon mész a paráznaságban? És az Isten nélküli életben hátat fordítva neki? Vagy már látod a baj, csak még nem mertél változtatni, mert hát mit fognak szólni? Mert hát amúgy is jól érzem magam úgy, ahogy vagyok. Vagy már meghallottad Isten hívó szavát, és megfordultál, 180 fokos fordulatot vettél. Mertél-e már konkrétan bűnt vallani, nevén nevezni azt, amit meg kellett? Vagy valami még visszatart, a szégyen, amiről hallottunk, abból ki lehet lépni? Sikerült-e már otthagyni a bálványaid, vagy még mindig dédelgeted őket, mert hát ragaszkodsz hozzájuk, majd azok adják meg a boldogságot? Vagy már eljutottál oda, hogy Isten kigyógyított a hűtlenségből, és gyümölcsöző élettel ajándékozott meg? És értsük, ez nem egyszeri dolog. Igen, szükséges egyszer megtérni, újjászületni, ez biztos. De újra és újra, ha eltávolodunk az Úrtól, ha elbizonytalanodunk, érdemes felülvizsgálnunk, hogy hol tartunk a lelki életben, hogy most éppen mire van szükségünk, miben kéne visszatérni az Úrhoz. Tehát Hóseás könyve nem csak egy szerelmi dráma, nem csak egy házasságról, nem csak egy férfiről és nőről szól, nem csak a hűtlenségről, hanem arról az Istenről, akit bár újra és újra elhagyunk, de aki mégis újra és újra utánunk jön, a szívünkre beszél, szerelmet vall, és szeretne magának eljegyezni örökre. Mi a te válaszod? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Fel sem tudjuk fogni, Úr Jézus Krisztus, azt a nagy szeretetet, szerelmet, amit irántunk tanúsítottál. Te látod az életünket, pontosan tudod, hogy hányszor hűtlenül elhagytunk téged, megcsúfoltuk a te nevedet, és köszönjük, hogy te mindezek ellenére mégis szeretsz. Te látod most is a szívünk állapotát, hogy az igéd találta ott helyet. Könyörgünk, munkálkodj mindannyiunk életében. Hadd vegyük észre, mi az, amiben változtatni kéne. Mi az, amiben te szeretnél minket megtisztítani, újraformálni, és segíts engedni te neked. Segíts, hogy ne ragaszkodjunk a bálványainkhoz, hanem tudjuk azokat lerombolni. Köszönjük, Úr Jézus, a te igédet, hogy azon keresztül keresel minket, hogy azon keresztül bemutatod nekünk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy ez ma is hangozhatott, ma is hallhattuk. Segíts, hogy meg is tudjuk azt cselekedni. Köszönjük a közösségeinket, hogy láthatjuk egymás életét, hitét is. Adj mellénk olyan társakat, akik ezen az úton segíthetnek bennünket, akik figyelmeztethetnek, akikkel őszintén tudunk beszélni sokféle kérdésről. Segíts így is támogatni egymást, és egymás hite által épülni. Kérünk a csendes napunk további részéért, te munkálkodj hogy továbbra is a mi szíveinkben, és add, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és az irántunk való szeretetedet. Amen. Záró énekül énekeljük azt az éneket, hogy ott a messze földön, árván hontalan.